értünk, hidd el.
Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A lengyelországi kórházak két varsói és több dél-lengyelországi készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására, közölte hétfőn Tereza Kubaszul, a dél-kelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság vezetője. A lengyel légimentőszolgálat készen létben áll, és ha erre lehetőség nyílik, hazaszállítja a súlyos sérülteket, mondta. Erről a Magyarországra kiküldött lengyel orvosi csapat fog dönteni, tette hozzá a Kárpátaljai Vajda. Amennyiben a sérültek egy részét a magyarországi kórházakban kell lápolni, a lengyel állami stratégiai tartalékok ügynöksége beszerzi és továbbítja a szükséges gyógyszereket, jelentette be a vajdasági vezető. Közölte továbbá, a baleset miatt Magyarországra indult mások mellett 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A sérültek esetleges hazaszállítása miatt készenlétbe helyezték a Krakkóban állomásozó katonai repülőgépet, a légimentőszolgálat 2 gépét, valamint mentőautókat is. A vasárnapra virradóra szerencsétlenül járt busz a Kárpátaljai Vajdaságból származó zarándoklat résztvevőit szállította, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából. A balesetben 12 ember halt meg, a busz 56 utasának mindegyike és 2 sofőrje is megsérült. Megkezdték a sérültek hazaszállításának szervezését az Egri Markot Ferenc kórházban hétfőn, közölte az intézmény sajtóreferense. Szegedi Erzsébet elmondta, a buszbaleset 10 sérültjét ápolják náluk, 7-et a traumatológiai, 2-t az ortopédiai, 1-et pedig az intenzív osztályon. Mindegyikük állapota stabil, nem életveszélyes, többen még további vizsgálatokra várnak. 4 sérült állapota súlyos, ők jellemzően nyak, hátsigolya, illetve koponyatörés szenvedtek, tette hozzá. A szóvivő elmondta, megérkeztek az intézménybe a lengyel nagykövetség és konzulátus munkatársai, akik most egyeztetik és szervezik a sérültek hazaszállítását. Munkájukat 2 tolmács segíti Egerben. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek jelentik az albérletpiaci főszezont. Ekkor vannak nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának meghirdetését, mondják a szakemberek. Az idei szezon első 10 napjának adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 215, Győrben és Székesfehérváron 200, Pécsen 183 ezer forint a bérleti díjak átlaga, Miskolcon ennél jóval alacsonyabban 130 ezer forintnál húzódott a középérték, mondta Barog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Mártonáron egykori erdélyi római katolikus püspök személyiségét, életét és munkásságát bemutató 3 tárlatot nyitottak meg Kolozsváron, a néhai egyházi előjáró boldoggá avatásáért tartott szentmise után. A 3 kiállítás a Mártonáron 130 emlékév keretében valósult meg, melyet az egykori főpásztor születésének 130. évfordulója alkalmából hirdetett meg a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. Ezt a bukaresti parlament is jóváhagyta, és 2026-ot Márton Áron emlékévé nyilvánította Romániában. A 17. Kolozsvári Magyar Napok keretében megnyílt Találkozások Mártonáron püspökkel című tárlat a Főtéri Szent Mihály plébánia udvarán, az Igazság védelmében és a Szeretet szolgálatában című kivilágított kiállítás pedig a Szent Mihály templom előtt, míg a Mártonáron Erdély püspöke című a templomban kapott helyet. Mint elhangzott, a kiállítások Mártonáron életének sokféle szerepét, a tanárt, az ifjúságnevelőjét, a plébánost, a püspököt, az üldözöttek védelmezőjét, a bebörtönzött és megfigyelt egyházi vezetőt mutatják be.
Az időjárásról.
főként az ország északi felén alakulhat ki zápor, zivatar, kedden keleten maradhatnak felhősebb tájak, napközben az északkeleti vármegyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomoly felhő várható. Napközben már csak északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar, kedden délután 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Eleget fártam már, a napra hát a felkel.
Hagyjál az égboltal, kettesben néznem kell.
Madarakat fújok, délről vadringással.
Jósolnak felhőket, mennydörgést villámmal.
Most kéne megvágni az időt hadlással.
De ha nincs soha szép pillanat, miért álljak, miért fázzam?
Kifeszül az égbolt, bezárom a lelkem.
Jönnek az emlékből kiolvadt érzések.
Fa mögül néz a szív, riadtan azt várja. Vita és békülés, hogy olvad egy másba. Összeér a lom, tudják jól a fák. Szeretni kell a szél minden mondatát. Összeír a lom, tudják jól a fák. Szeretni kell a szél
minden mondatát.
Én eleget vártam már, a napra hát a felkel.
Hagyjál az égboltal, kettesben néznem kell.
Madarakat fújok délről vadringással.
Jósolnak felhőket, mennydörgést villámmal.
Most kéne megvágni az időt hadlással.
De ha nincs soha szép pillanat, miért álljak, miért fázzam?
Kifeszül az égbolt, bezárom a lelket.
Jönnek az emlékből kiolvadt érzések.
Van ödül, néz a szív, riadtan azt várja. Összeér a lomb, tudják jól a fák, szeretni kell a szél minden mondatát. Összeér a lomb, tudják jól a fák, szeretni kell a szél minden mondatát.
Prepeda. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Prepeda.
Kedves hallgatóink, 2026-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatási díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a Szalai Sámuel Református kétanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. Őt köszöntöm most műsorunkban, áldás békesség, és szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz.
Köszönöm szépen, áldás békesség!
2026-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén júliusban kapta meg ezt az elismerést igazgató helyettes asszony, és arra kérném, hogy beszélgetésünk elején erre az ünnepségre emlékezzen, visszaidézze vissza nekünk ezt az alkalmat, illetve hogyha néhány gondolatban a felterjesztésről is szólna, akkor szeretettel hallgatjuk.
Magáról a felterjesztésről megmondom őszintén, hogy semmilyen tudomásom nem volt, teljesen meglepetésként ért ez a megtisztelő elismerés. Július közepén, egy keddi napon kaptam Rácsok András úrtól a meghívó levelet erre a közgyűlésre. A meghívó levélben természetesen ott volt a tárgya is. Megmondom őszintén, hogy többször el kellett olvasnom a levelet, hogy miről is van szó, mert nagyon meglepett ez a meghívás, és pár nappal később került sor a közgyűlésre, ahol ünnepélyes keretek között ezt a díjat is megkaptam másokkal együtt, nem csak én, hanem más kollégákat is felterjesztettek, és megszavazta a közgyűlés nekik is, és rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem. Azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a Jóistennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a Jóistené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni. Ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése. Úgyhogy én ezt így élem meg most is, és hálás vagyok az Úrnak, hogy itt szolgálhattam ebben a tantestületben.
Ugye most így 40 év pedagógusi pályára tekint vissza Erika, hiszen 1986-ban kezdte meg a Tiszaújvárosi 3. számú általános iskolában a pedagógusi pályát, amely később vette fel a Kazinczy Ferenc általános iskola nevet, és csaknem 3 évtizedig dolgozott ebben az intézményben, illetve ugye a Tiszaújvárosi Református Egyházközség tagja. Ugye néhány héttel, néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk hosszabban az eddigi szakmai és magánéleti útról is, és ott a következő percekben, hogyha visszatekinthetünk azért arra az elhívásra is, illetve azt a szakmai munkát, amely az elmúlt 4 évtizedet jellemezte, itt visszaidézné nekünk igazgató helyettes asszony.
Igen, hát fiatalként, 21 évesként kezdtem a pályát hallgatóként, az utolsó évét a főiskolának már munkában töltöttem, levelezősként, tehát 3 év nappali tagozat és 1 év levelező tagozaton végeztem el Nyíregyházán a tanárképző főiskolát, és Tiszaújvárosban kezdtem meg a munkámat. fiatalként, lelkesként, és ugyanebben az évben kötöttem házasságot is a férjemmel, akivel szintén a 40. házassági évfordulónkat ünnepeltük az idén, és hát folyamatos volt a szakmai tapasztalatszerzés és a pályán történő előrehaladás, amit napi szinten természetességgel éltem meg. Fordulópont igazában az életemben az volt, amikor a Református Egyházközség 2012. szeptemberétől átvette a fenntartását a Tiszaújváros egyik általános iskolájának, amely a Kazinczy Ferenc nevét viselte, és most is jelenleg is a Tiszaújvárosi Református Egyházközség fenntartásában működik ez az intézmény, ahol vezetőhelyettesi feladatokat kaptam, és ott 5 éven keresztül dolgoztam vezetőhelyettesként és tanítottam pedagógusként, majd az úr ide hívott engem Miskolcra 2017-ben, amikor itt matematika szakos kollégát kerestek, és az nekem hiányzott az életemből, hogy a technika szak mellett azt is tudjam tanítani, és akkor úgy döntöttem, hogy megpályázom ezt az állást, amit aztán meg is kaptam, és így kerültem 2017-ben Miskolcra a Szalai iskolába. Az életemben is fontos fordulópont voltak a 2010-es évek, akkoriban kaptam meg a hit kegyelmét az úrtól. Ez természetesen nem egyik napról a másikra történt, hanem ahogy az igében is benne van, az úr elkezdi a munkát, és napról napra történik az ember megtérése, és ez egy folyamat egész az élete végéig, úgy gondolom a hit útján való járás. Ez így visszatekintve úgy gondolom, hogy ez akkoriban az ő kegyelmi ajándéka volt, ami naponta számomra megadatik, és hálás vagyok ezért, minden nap hálát tudok adni.
Mostani beszélgetésünkben még nem hangzott el, de hogy itt az imintiekben hallhattuk, ugye matematika-technika szakos tanár, és ugye szaktanácsadó is igazgató helyettes asszony, illetve 2021-től a Református Pedagógiai Intézet szaktanácsadójaként szélesebb körben is szolgálja a református köznevelést. Hogyha még erről a munkáról is szólna, illetve ugye arról az értékrendről, amely itt a pedagógusi pályáját jellemezte, amelyet szem előtt tartva, mind a gyermekek felé fordulva, mind pedig ugye afelé a munkatársi közösség felé, akikkel a mindennapokban az intézményekben együtt tevékenykedett, illetve ugye a gyülekezeti tagságról is szóljunk.
Igen, a szaktanácsadói feladatokat is szolgálatként élem meg. Pontosan azért, mert az ember, ha úgy tekint a közösségre, hogy a közös munka a gyerekek személyiségének fejlesztése, tudásának gyarapítása, akkor mindenképp a tudás megosztás az egy nagyon fontos területe a munkánknak, és a szaktanácsadóként erre is volt van lehetőségem. A tantájkondozó szaktanácsadók feladatai nagyon sokrétűek, de legjobban nekem ebben az áll a szívemhez közel, amikor az eddigi tapasztalataimat meg tudom osztani, tehát módszertani fejlesztő eszközök készítése, oktatóvideók, digitális feladatok, tudásmegosztás, webináriumok tartása, ezek leginkább amelyek a tapasztalat megosztását lehetővé teszik a szaktanácsadók, illetve a kollégák számára, és ezt nagyon szívesen tettem mindig, és teszem még amennyire lehetőségem van erre a nyugdíjazásomig, ami nem sokára szeptembertől meg is történik. Közösségként mi ebben a kis közösségben, itt a Szalai iskolában együtt munkálkodunk a gyerekek fejlesztésén. Elmondhatom, hogy olyan tanulói közösségünk van, amelynek a nagy százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, így aztán az összefogás szülőkkel, fejlesztő pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal nagyon összetett feladat, és egyen-egyenként kell minden tanulóra úgy tekintenünk, hogy hogyan lehet nekik a legjobb fejlesztő eszközöket, programokat megtalálni, és eljuttatni őket a saját képesség szerint a lehető legmagasabb szintre, kit-kit tehetsége szerint, vagy éppen valamilyen képességzavar miatt fejlesztésként neki megadni azt, hogy minél jobban fel tudjon zárkózni a többi tanulóhoz. Ebben nagy segítség az, hogy hitben tehetjük ezt, hogy napi szinten szólhat az iskolánkban is az ige, illetve az intézményi lelkészünk napi szinten tudja segíteni a munkát azzal, hogy a hitéletben is támogat bennünket. Vannak bibliaóráink, természetesen a gyerekeknek hetente kétszer vannak hittanóráik, és olyan közösségi programok, amelyekben a hitüket erősíthetjük a gyerekeknek.
Esetleg így arra vonatkozóan az elmúlt évekből, évtizedekből jut eszébe olyan történet, olyan megélés, amikor a hitének a mindennapi megélése úgy megszólított egy gyermeket, vagy egy másik embert, amely által ő is fejlődött ezen a téren, vagy sokat jelentett neki.
Igen, a napokban jutott eszembe egy olyan kollégával kapcsolatos eset, nyilván ezt most név nélkül mondom el, amikor tudtam neki lelkiekben tanácsot adni, segíteni, nem feltétlenül csak szakmai, hanem pontosan hitéleti, hittel kapcsolatos dolgokban, hogy egy nehézségben ő hogyan tudott úrrá lenni és kilábalni belőle, és néhány héttel, hónappal ezelőtt éppen meg is köszönte ezt nekem, és akkor döbbentem rá, hogy az csak egy beszélgetés, vagy néhány beszélgetés volt számunkra, hogy ez neki ennyire fontos volt, és ezért is hálát adok a Jóistennek, hogy így is használ engem eszközként, így is szolgálhatok, nem csak szakmailag, hanem embertársként is. De nem csak személyes tapasztalat, hanem amint a közösség életét figyelem, számtalan olyan eset volt a gyerekeknél, akik itt kaptak hitet úgy, hogy nem olyan családból jöttek, ahol ez természetes volt, hanem itt tudtak megtérni, konfirmáltak, és ez a későbbi életükön is látható. Úgyhogy ez is egy olyan nagyszerű élmény számunkra, pedagógusoknak, akik hitben járó pedagógusok vagyunk, hogy nem csak a tanítás, a szakmai fejlesztés, hanem a lelki gondozás is nagyon fontos feladata kell, hogy legyen egy református pedagógusnak.
És ugye a család, ön is a család támogatását mindig is megtapasztalta.
Mindenképpen. Nagy kegyelem és hála az is a részemről, hogy a férjem is hitben járó, ő a Tiszai Városi Református Egyházközségnek presbitere is 2018-tól, és napi szinten együtt élhetjük meg hitünket. Reggelente mindig igeolvasás kezdődik a napunk a reggeli kávé mellett és imádkozással. Ezt is kegyelemnek élem meg, és hálát adok ezért az Úrnak. Gyermekeink közül a nagyobbik lányom az külföldön él, és ő is hitben járó, a férjével rendszeresen szolgálnak is az ottani gyülekezetükben, úgyhogy ezt is hálával élem meg, és a családi támogatás az mindenképpen nagyon fontos. Unokám, a nagyobbik unokám az szeptemberben fogja kezdeni az iskolát, Tiszaújvárosban városban laknak, és ő is a református iskolában fogja megkezdeni a tanulmányait, úgyhogy nagy várakozással tekint a család is erre az időszakra majd.
És hogyha még ezt a gondolatot folytathatjuk, ugye, hogy egy gyermek életében, aki az általános iskolai tanulmányait kezdi, illetve az azt követő években is, hogy mennyire fontos a pedagógus szerepe, ezt ugye, hogyha visszagondol a saját életére, a gyermekei életére, illetve ugye most, ahogy az imént hallhattuk is, az egyik unokájának az életébe kezdődnek meg a iskolai évek, illetve nagyon sok gyermekkel találkozott természetesen az elmúlt 4 évtizedben, akik ebben az élethelyzetben voltak, hogy mennyire fontosak a kezdetek ezzel kapcsolatban, ha néhány gondolatot szívünkre helyezne.
Igen, hát az ember a saját iskola kezdésére, iskolai éveire gondol vissza, akkor biztos mindenkinek vannak meghatározó pedagógusok az életében. Nekem pontosan az első osztályos tanítónénémre emlékszek így vissza, aki annyira nyugodt természetű és kiegyensúlyozott, ugyanakkor rendkívül következetes és határozott volt, aki szerintem biztos, hogy a pályaválasztásban is fontos szerepe volt annak, hogy ilyen példaként tekinthettem rá, de ugyanígy látom a gyerekek életébe, akik az én tanítási időszakomban lehetőségem volt az ő életüket nyomon követni 4 vagy akár 8 éven keresztül is, hogy nekik is nagyon meghatározóak azok a pedagógusok, akik valamilyen nyomot hagytak az ő életükben, akik vagy a kedvességükkel, vagy a határozottságukkal, vagy éppen a tantárgy megszerettetésével adtak nekik valamilyen töbletet. Nem is biztos, hogy az a tantárgy volt a kedvenc tantárgya annak a gyermeknek. De ugye én a matematikát tanítom, hát az nem feltétlenül szokott a legkedvencebb tantárgy lenni a diákok körébe, és nekem is volt egy olyan diákom, aki rendkívül szorgalmas volt, de nem volt éppen matematikai beállítottságú. de éppen az édesanyja mondta azt egy fogadóórán, hogy valamiért az én személyiségem miatt szerette meg a matematikát, és ez is egy nagyon fontos dolog, és nagyobb ajándék nincs itt szerintem egy pedagógus számára, hogyha olyat tud adni, olyan értéket a gyermeknek, amit magával visz egy egész életen keresztül.
És ugye így a gyermekek részéről, a szülők részéről, és bizonyára ugye itt a kollégák részéről is érkeztek önfelé visszajelzések így a eddigi pályája során, hiszen ugye mesterpedagógusként is tudott utat mutatni, irányt mutatni a kollégáinak is, és bizonyára nagyon sok gyermeket itt a szakmai tudás átadása mellett ugye ön is támogatott, visszajelzéseket adott nekik, mind a pedagógiai módszerek tekintetében, mind emberileg is. Hogy egy ember életében a visszajelzések mit jelenthetnek? Ezt hogy látja, vagy hogy élte meg?
Fontosak, mert meg is őrzöm az ilyen emlékeket, hogyha ezek tárgyi emlékek, gyakran kapunk főleg ballagó gyerekektől ilyet, kollégákkal együtt meg szoktuk ezt beszélni, és éppen nemrégiben dolgaimat rendszereztem otthon, és került a kezembe egy olyan kis levélke, amit egy sok évvel ezelőtt egy nyolcadikos kisfiú írt, hogy köszöni szépen az elmúlt éveket, és hogy ígéretet tett, hogy az, amiket ő fogadkozott, meg is fogja tartani, és hát egy olyan kis kedves levélke, amiben maradnak így meg, de ezek juttatják az ember eszébe, hogy fontos a munkája, amit nap mint nap végez, mennyire fontos, hiszen emberekkel, gyerekekkel dolgozunk, és minden megnyilvánulásunknak hatása van, ezt soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a pedagógus is ember, és bármilyen körülmények között van, és éppen nehézségek között, ahogy viselkedik, amit mond, amit tesz, az mindig mint a gyermekek számára, soha nem szabad elfelejtenünk. Így kell ma mindennapjainkat megélni és a feladatainkat végezni, hogy példát tudjunk a gyermekeknek adni, nem csak emberségből, de hitből is.
A vezetői munkája során nyilván itt az elhangzottakat csak kiegészítve lehet még azokat a gondolatokat megfogalmazni, amelyeket értékként szem előtt tartva végezte azt a szolgálatot is.
Igen, ez egy teljesen másik területe az ember munkájának, ha pedagógusként dolgozik, és mellette még vezető helyettesi feladatokat is ellát. Ez a kettő valamilyen szinten különbözik is, de összehangolni is tudni kell az embernek, hiszen nem csak tanítottam, sőt ez az utóbbi 11 néhány évben a kisebb százaléka volt a munkámnak, a nagyobbik pedig az oktatás szervezés, a tanügyigazgatás segítése, az igazgató munkájának a segítése. Én ezért is hálás lehetek, hogy olyan vezetőkkel dolgozhattam Tiszaújvárosban, illetve itt a Miskolci Szala iskolában is, akikkel nagyon hamar megtaláltam a közös hangot, és együtt tudtunk dolgozni, és emberségből is tanulhattunk egymástól, illetve nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük az iskola vezetésével kapcsolatosan is, tehát vezetői munkákban is sok tapasztalatot tudtunk szerezni közösen, egymást munkáját segíteni, illetve a tantestülettel együtt dolgozni. Tehát ez is azt gondolom, hogy az ember személyiségét formáló, egymást formáló feladat volt a számomra.
A Tisztújvárosi Református Egyházközségről is szóljunk néhány gondolatban.
A gyülekezetünkért kifejezetten hálás vagyok. Úgy gondolom, hogy egy stabil, sőt épülő gyülekezet, mert látok benne fiatalokat is. Gyerekisten tiszteletek is vannak vasárnaponként, és szerintem növekszik a gyermekek száma a gyülekezetünkben, és ez mindig a gyülekezet megújulását mutatja. Évről évre mindig szép számmal vannak, akik konfirmálnak is a gyülekezetünkbe, és olyan lelkészek dolgoznak ott, akik elhivatottak, az ige, élő ige szól vasárnaponként, és ezért nagyon hálás a gyülekezetünk, úgy gondolom. És a gyülekezet tagjai is egymást segítik, van egy jó kis mag benne, akik bármikor, bármilyen feladatról van szó, összefognak, egymást segítik, és gyülekezetépítő a munkánk, úgy gondolom, és ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennek a gyülekezetnek a tagja lehetek a férjemmel együtt.
Ahogy az imentiekben elhangzott, a nyugdíjas éveit kezdi meg igazgató helyettes asszony, de arra szeretném kérni, hogy most így néhány nappal a 2026-27-es tanév előtt hallgatóinkhoz, azokhoz a gyermekekhez, szüleikhez intézzen néhány gondolatot, akiknek megkezdődik szeptember 1-én a tanév.
Azoknak a tanulóknak, illetve a szülőknek, akiknek a gyermekei most kezdik meg a 2026-27-es tanévben az iskolát, azoknak azt kívánom, hogy Isten áldása legyen az életükön, bízzanak a pedagógusokban, akikre a gyermekeiket rábízták, és együtt közösen munkálkodjanak gyermekeik jövőjéért. Isten áldását kívánom az ő életükre.
És azt szeretném kérni, hogy mostani beszélgetésünket egy igei gondolattal zárja.
A 131. Zsoltárt szeretném, ezt azért választottam, mert ez egy nagyon rövid Zsoltár, Dávid Zsoltára, és azokban a napokban, amikor tudomást szereztem arról, hogy milyen elismerésben részesülök, éppen ez a Zsoltár volt a napi ige, és úgy gondoltam, hogy ezt Isten helyezte a lelkemre, mert teljesen azok a gondolatokat fogalmazza meg, amit én éreztem a kapott elismeréssel kapcsolatban. 131. Zsoltár, zarándokének, Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael az Úrban, most és mindörökké. Ámen.
Kovács Róbert Péterné Erikának, a Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesének, aki 2026-ban a Tiszáninani Református Egyházkerület oktatási díjában részesült. Szeretettel köszönöm meg a beszélgetést, és még egyszer gratulálok ehhez az elismeréshez, áldás békesség, és Isten áldását kívánom további életére.
Köszönöm szépen, áldás békesség!
Repeta.
Repeta.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm tisztelettel műsorunkba, stúdiónkba. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is üdvözlök minden kedves hallgatót.
Nagyon fontos, hogy ne csak probléma esetén, hanem bizonyos időközönként ellenőrzésre is elmenjünk a fogászatra, és ugye szakember tudja megnézni a szájüregünknek, a fogainknak az állapotát, de egy ilyen ellenőrzés, vagy akár egy fogászati beavatkozás során sok olyan jel van ezen a területen, vagy lehet jel, ami egy szakember számára már figyelemfelkeltő lehet, hogy esetleg olyan problémára, egészségügyi problémára utal, vagy utalhat, amivel érdemes foglalkozni, vagy szükséges foglalkozni. Ugye sok minden előfordulhat ilyen tekintetben. Mi az, amit figyelembe kell venni, amire érdemes odafigyelni, illetve ami talán megijeszti az embert, de nem olyan nagy dologról van szó? Mikkel találkozott ilyen tekintetben?
Először is a pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése, ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor így van, minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is. Ilyenkor akár véletlenszerűen is észrevehetünk dolgokat, ami mondjuk már gyanakvásra adhat okot, ilyenkor mindenképpen tovább küldjük szakrendelésre, szájsebészeti szakrendelésre, ahol már olyan célzott vizsgálatokat tudnak végezni, amik eldöntik, hogy merre tovább. Tehát, hogy kell-e kezelni az adott páciens, milyen állapotban van, vagy mi is valójában az az eltérés. És így van nagyon gyakran, inkább fordított az eset, hogy nagyon megijednek, mert mondjuk valamilyen kis nyálkahártya duzzanat, vagy valamilyen kis kitüremkedést találnak, akár a nyelven, akár az ajaknak a belső felszínén, és nagyon gyakran ezek olyan jó indulatú elváltozások, mondjuk mint egy nyálmirigy duzzanat, amikor a nyál kicsit pang, ott a kismirigyben nem tud kiürülni, és aztán szépen az vagy elmúlik, ha nem, mert mondjuk valamilyen fibrotikus elváltozás, akkor sem feltétlenül kell ezt kimetszeni, de van olyan eset, amikor igen, tehát ebben az esetben is tovább küldjük szájsebészeti szakellátásra, ahol eldöntik, hogy az kimetszést igényel, vagy sem. Nagyon sokféle eltérés lehetséges, gyulladások, valamilyen krónikus, fibrotikus szövött tömörülés, ilyen fehéres, plakkos felrakódás, tehát sokféle jel lehet, mint a bőrgyógyászatban, hogy ha valamilyen változást észlelünk, ami eddig nem volt ott, akkor érdemes egy szűrővizsgálatra, egy fogászati check-upra bejelentkezni.
A teljesség igénye nélkül, és nem nagyon belemenve a részletekbe, néhány konkrét példát esetleg, hogy milyen egyéb egészségügyi probléma állhat egy ilyen dolog mögött, szabad kérdem, hogy emeljen ki?
Hát általános betegségeknek, tehát egyéb a szervezetben máshol lefolyó betegségeknek is lehet szájban jele.
Gyulladásnak is például?
Gyulladásnak is, de például fertőző betegségekre gondolnék most itt, tehát mondjuk egy skarlátnak a szájüregben is van jele, olyankor a nyelv ilyen szederjessé válik, nagyon, nagyon megduzzadhat, pirossá válik, tehát hogy sok szisztémás betegségnek, tehát hogy a test más területén zajló betegségnek is van szájüregi jele, vagy lehet szájüregi jele. Tehát számos ilyen betegség van, illetve gastroenterális betegségeknek a jeleit is láthatjuk a szájüregben, például a reflux. A gyomorsav ilyenkor feljön a szájüregben, és mint bármilyen egyéb más savhatás, amit mondjuk táplálékkal vihetnénk be, ez sokkal erőteljesebben jelenik meg a szájüregben, hiszen folyamatosan, napi rendszeressége, naponta többször, hogyha a gyomorsav felkerül a szájüregbe, ott kifejti a hatását, és a fogak kopottá, erodáltá válnak, elég látható módon. Tehát ilyenkor megkérdezzük a pácienst, hogy tud-e róla, ilyen esetben tovább is tudjuk küldeni gastroenterológushoz. Például.
És akkor itt térjünk is át a fogakra, mert annak a, akár a színében, vagy minőségében, erősségében, a fogzománc állapotában látnak fogorvosként olyan elváltozásokat, ami még az előző kérdéshez kapcsolható, hogy a fogon hogy látszanak esetleg ezek a problémák, vagy látszanak-e, vagy ugye előfordul, hogy egy keményebb étel elfogyasztása során lepattan a fogból, letörik, ez egy természetes dolog is nyilván legtöbb esetben, de válhat ez rendszeressé, hogy a fogaknak az erőssége, hogy kevésbé ellenálló?
Nagyon jó kérdés összességében. Pontosan ezért is fontos minden szűrővizsgálat, így a fogászati szűrővizsgálat, mert azok az eltérések, amiket könnyen lehet kezelni, gyorsan lehet kezelni, azok nem adnak tünetet. Tehát még nincs tünetük. Akár egy fogszúvasodás, a legegyszerűbb dolog, a fogszúvasodás, ha már tünetet ad, tehát már fájdalom jelentkezik, már gyulladás jelentkezik, akkor ott már az elváltozás is nagyobb, tehát már nem biztos, hogy egy sima tömésre van csak szükség, hanem már ettől komolyabb dolgok, lásd gyökérkezelés, vagy akár a fog eltávolítása. Tehát nagyon fontosak a fogászatban is a szűrővizsgálatok, hiszen olyan apró, viszonylag apró, laikus számára nem látható, de a fogorvosi székben egy jól megvilágított területen, ugye több szem többet lát, más szögből nézzük, mint a tükörben nézzük magunkat.
Speciális
fénnyel, kis eszközökkel, vannak diagnosztikus eszközeink, többfajta olyan lámpák esetleg, hogyha mi sem, illetve a röntgen, hiszen a röntgen már aztán a tényleg sok mindenben el tudja dönteni, még a szem, hogyha kérdőjeles, még az orvos szeme, tükre, fénye sem elegendő, azért már ott a röntgen is besegít, hideg sprével is tudjuk tesztelni a fognak a vitalitását, tehát hogy éle még, vagy már elhalt, tehát több diagnosztikus eszköz, jó sok diagnosztikus eszköz áll a rendelkezésünkre, amivel szépen alaposan át tudjuk vizsgálni a fogacskákat és a szájüreget. Tehát a színében is változik ilyenkor a fog a szúvasodás során, nem feltétlenül alakul ki már rögtön üreg, az már, ahogy halad előre a folyamat, akkor már igen, és pontosan amit említett is, tehát ilyenkor, ha már meggyengül a fognak a belső szerkezete, akkor már letörik, és általában ekkor veszi észre a pácienseknek a nagy része, hogy hopp, itt valami történt, letört a fogam. Hát innentől már a fogorvos tudja, hogy 90%-ban a szúvasodás miatt tört le, mert belülről már meggyengült a fog.
Itt elhangzott ugye a fogkő, kinek van szüksége fogkő eltávolításra, illetve ezzel kapcsolatban mik lennének azok a legfontosabb tudnivalók, esetleg tévhitek, vagy ennek a megléte mit okozhat hosszú távon, hogyha ezeket egy picit így összefoglalóan elmondaná?
Minden kezelésnek az alapja, vagy minden esztétikai és funkcionális kezelésünknek, gyógyulást segítő kezelésünknek az alapköve az, hogy tiszta fogak legyenek. Tehát a szájhigiéné fontossága elengedhetetlen. Nem kezelünk úgy, legalábbis a mi rendelünkben az az elsődleges dolog, hogy ha valaki megjelenik, és mondjuk nincs sürgős teendő, olyan fájdalmat okozó teendő, vagy tünete, ami kezelést igényel, akkor bizony fogkőleszedéssel és egy alapos tisztítással, polírozással kezdünk. Tiszta felületen, tiszta területen sokkal jobb dolgozni, sokkal könnyebb, sokkal szebb és sokkal jobb eredményt fogunk kapni. Másrészt, hát vezető ok vagy vezető tünet vagy vezető betegség a fogingyulladás az emberek körében. Ami legyen akár lokális, tehát helyi, egy-egy fog körüli gyulladásról szó, vagy pedig akár generalizált, ami azt jelenti, hogy az összes fog környékén jelen lévő fogingyulladás. Tehát emiatt, hogy ezt visszaszorítsuk, mindenféleképpen fontos a fogkő eltávolítása, mert a fogkő az lepedék, megkövült lepedék. Tehát a lepedék és a nyálból kiváló ásványi anyagoknak az együttese a fogkő, ami baktériumokat tartalmaz, olyan anyagokat tartalmaz, amik nem kellenek oda a szájüregbe. Tehát nem szabadna, hogy ott legyen a szájüregben. Míg a lepediket el lehet távolítani otthon alapos fogmosással, a fogkövet már nem, tehát oda szakember segítsége szükséges.
A fogak érzékenységéről is hát sokat hallani, vagy sajnos ugye azért ezt is többen megtapasztalják, ennek milyen okai lehetnek, vagy milyen okokra vezethető ez vissza, és hogyan kezelhető, vagy mennyire lehet ez akár egy idéglenes állapot,
Szerencsére az esetek nagy részében, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ezek időleges érzékenységek, és csak lokálisak, tehát hol itt, hol ott, egy-egy fok körül jelentkező, fellépő érzékenység. Nagyon jó termékek vannak már az üzletekben, fogérzékenységet csökkentő fogkrémekre gondolok itt, tehát amik a szenzitív fogkrémek, ezek amiket nem is... nagy részre arra fejlesztettek ki, hogy amikor húzódik fel a hát ez egy fiziológiai folyamat, idővel, ahogy korosodunk, húzódik fel az ínyünk a fogakról. És ilyenkor már a zománc, ugye a zománc fedi a koronai részt, de csak a koronai részt, ahogy húzódik fel az íny, akkor már ott előtűnik a gyökéri rész, amit már nem fed zománc, hanem cement fed, és itt viszont már sokkal könnyebben támadható a savak, a baktériumok számára ez a felület, ami nem zománccal fedett, hanem csak a cementtel fedett gyökéri rész, és itt már ez egyből érzékenységgel jelentkezik. Itt nagyon gyakran érzékenység jelentkezhet ebben a fognyaki régióban, ahol vékony a zománc, vagy már nincs zománc, csak a gyökérnek a cementi rétege van. És itt ezek a fogkrémek, ezek az anyagok olyan anyagokat tartalmaznak, amik beépülnek ebbe a vékony zománci rétegbe, vagy ebbe a vékony gyökéri rétegbe, és hát így eldugaszolják azokat a kis csatornákat, amik az érzékenységet okozzák. Maga az érzékenység, tehát a fog ez nem egy tömör kocka, betonkocka, vagy egy tömör márványkocka, hanem egy szerves anyag, a dentin, a fognak a belső anyaga, ilyen kis tubuláris, tehát csövecskés szerkezetű, ugye a belsejéből, a fognak a belsejéből, a fogbélből, kis tubulusokon keresztül a vérerek, az idegek, ide még az első egyharmadáig, tehát a fogbél felüli harmadig még vannak élő sejteknek kis nyúlványai. És hogyha itt bármilyen mozgás, hideg, vagy édes, tehát valamilyen ozmotikus hatás a cukorra, folyadék áramlás történik, akkor ez érzékenységet fog okozni, ez lesz a tünet, hogy itt van valamilyen érzékenység, hiszen ezek a sejtek érzik, hogy itt valami történik. Hogyha ezeket a külső kis tubulusoknak a külső kis nyílásait lezárjuk, eldugaszoljuk, akkor meg tudjuk szüntetni az érzékenységet, a fognyaki érzékenységet, ez igen, nagyon gyakori.
Akkor ezt otthon a mindennapi rutin keretében beépítve bárki meg tudja oldani. Mikor szükséges már emiatt felkeresni szakembert?
Hát, hogyha ez nem múló.
Mennyi időt adjunk ennek?
Ha mondjuk visszatérő, mert mondjuk nyáron a 40 fokban, isszuk a hideget, fagyi, ez meg az jégkrémecske, hát ezek azért ilyen múló, tehát nem hosszú ideig, nem krónikusan fennálló panaszok. Ilyenkor csak ki kell várnunk, hogy egy kicsit kiegyenlítődjön a hőmérséklet, ne 40 fokba együk a mínusz 10 fokos ez meg az, és ilyenkor általában el is múlik. De egyébként ez fordítva is igaz, hogyha télen, a nagy hidegben egyéb más hőmérsékletű ételt teszünk, ott is ugyanez, tehát a nagy hőmérséklet különbség tud éneket okozni. Úgyhogy ez azért változó az idő, én azt mondanám, hogy ne is kifejezetten az idő, hanem a rendszeresség, hogy ha megkeseríti az életünket, ha fájdalmat okoz, vagy ha már este is fáj, lefekvésnél fáj, akkor lehet, hogy ott már más a panasz, ott már más okozza ezt a panaszt, mert akkor már lehet, hogy tényleg van valami olyan folyamat, ami már előre haladottam, már a fog belseje felé haladt, és akkor már sima a fogkrémmel nem fogjuk tudni ezt megoldani, akkor ott már valamilyen beavatkozásra van szükség. Például egy tömés, lehet, hogy már csak egy kis tömésre van szükség, akár egy fognyaki tömésre, ami ott már biztosabban egy vastagabb anyagot képezve tudja elállni ezeknek az anyagoknak a érzékenységet okozó ételeknek az útját.
Dr. Molnár Edina miskolci fogszakorvosnak, fogszabályzó szakorvosnak köszönöm szépen, hogy ezeket a szakmai gondolatokat megosztotta velünk, és köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Repeta. 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 A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.